Fogadjuk szeretettel Kerekes Ernőt, a Zuglói Szabad Keresztény Felekezet lelkipásztorát. Isten áldását kérjük mostani és későbbi szolgálataira.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, katolikus testvéreinket, református testvéreinket, evangélikus testvéreket, pünkösdi, illetve szabad keresztény testvéreket, illetve köszöntöm az orgonánál Szőke Noémi lelkipásztor testvéremet, aki a mai alkalommal nekünk az orgonát működteti. Úgyhogy külön köszönjük ezt a szolgálatot. Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Mózes 5. könyvéből, a 26. fejezetből, az első 11 verset olvasom. Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked örökségül, birtokba veszed azt és letelepszel rajta, akkor vedd a föld termésének a legjobbát, amelyet behordasz földedről, melyet Istened az Úrad neked. Tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki. Vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, és tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé. Te pedig ezt mond Istenednek az Úrnak a színe előtt. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott, kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas népé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért, az Úr pedig meghallotta szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a föld termésének a legjobbát, amelyet te adtál nekem, Uram. Így tedd azt oda Istenednek az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek az Úrnak színe előtt. Azután örvendez mindannak a jónak, amit Istened az Úr ad neked, és házad népének. Örvendez a lévitával, és a nálad lakó jövevénnyel együtt. Kedves testvérek, hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Mennyi Atyán, köszönjük, hogy Te szabadító Isten vagy, és a Te népedet is, Izraelt is kihoztad a nyomorúságból, új földet, új lehetőséget, megújulást kínálva az ő számára. Köszönjük, hogy a mi életünkben is, a mi vándorutunkon is keresel bennünket szabadító kegyelmeddel, hogy kihoz bennünket nyomorúságainkból, félelmeinkből, elrontott élethelyzeteinkből, hogy megtapasztalhassuk, milyen az, amikor a Te lelked vezet bennünket tejjel mézzel folyó földre, ahol bőségünk van, ahol békességünk lehet, és megtalálhatjuk örömünket. Így kérjük most, hogy nyisd meg előttünk ezt az utat, hogy mindenki a maga életében megtalálhassa a veled való élő kapcsolatot, hogy mindenki a maga gyülekezetében tudja tisztelni a Te szent nevedet, és megtalálhassa a lelke üdvét és boldogságát. És köszönjük, hogy most egybegyűjtöttél bennünket, hogy egymás templomában is dicsőíthessük a Te nevedet, hogy érezzük azt, hogy egy nép vagyunk, egy Úrhoz tartozunk, és ugyanaz a szabadítás van mindnyájunk életén. Így hozzuk eléd életünk kosarát, életünk gyümölcseit, és tesszük le most a te asztalodnál. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, és még a nyomorúságot is áldássá változtattad, és minden a javunkat szolgálja. Így kérjük, hogy te áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg az ige hirdetőt, és add, hogy lelkünkig, szívünkig érjen a te szavad. Amen. Kedves testvérek, tegyük vallást most a mi hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, református testvéreimet, katolikus testvéreimet, evangélikus testvéreimet, és hát talán szabadjon külön szeretettel, észrevételezem, hogy szabad keresztény testvéreim is vannak itt, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. És nagyon örülök abból az alkalomból, hogy mindig újra és újra megállhatunk, és visszaemlékezzünk arra, és megnézzük Isten igéjében, hogy mi is az, ami minket összeköt. Ezért szeretnék most a János evangéliumából olvasni. A János evangéliuma első rész, első 14 versét. Kérem, hogy álljunk fel az ige meghallgatásához. János evangéliuma első rész, első 14 versében így hangzik Isten igéje. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet. És az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Foglaljunk helyet. Az a jegyzetanyag, ami készült ehhez az ökumenikus találkozó héthez, az ebből a 14 versből ezt a részt emeli ki, hogy most így értelem nem látom. Uh, Tehát a kegyelem és igazság Jézus Krisztus által lett. A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. És nekem ez nagyon sokat jelent. Itt van tulajdonképpen, bocsánat, ez később van, ez a 17. versben. Tehát az, ami minket összeköt, az, ami miatt mi egyáltalán itt vagyunk, és egyáltalán foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy ökumené és egyházak, és az egyházaknak a kapcsolata, az tulajdonképpen abban rejlik, elrejtve, amit mi ebben az igében olvasunk. Mi már csak a következményeit, a következményeivel foglalkozunk annak, amit Isten valamikor csodálatos módon létrehozott. Tehát hozzáolvasom még a 17. verset, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett, és hogy a 18. vers mondja, az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ami minket összeköt, ami összejöveteleinknek, a találkozásunknak, ennek a mai Isten tiszteletnek is értelmet ad, az az, hogy egyszer eljött és meglett a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által. És ezért minden, amit mi ehhez ennek a nyomán tenni tudunk, tulajdonképpen csak annak a továbbélése és annak a kijelentésnek a hétköznapi valóságát étele, amit Isten 2000 évvel ezelőtt megvalósított, és amit az apostolok leírtak a számunkra. A törvény Mózes által adatott, tehát ő csak átadott valamit, az nem az övé volt. Ő megkapta és átadta. Viszont van valami, amit Jézus Krisztus számunkra nem egyszerűen csak átadott, hanem ő általa lett. És ez a kifejezés, nem állítom, hogy nagyon szakértője vagyok a görög nyelvnek, de próbáltam utána nézni, rengetegszer előfordul ebben az egész ide részben. Kezdve az első rész harmadik versében, hogy minden, ami létrejött, minden, ami lett, az ő általa jött létre. Egyedül, ami kivétel ez alól, az maga az ige. Aki Istennél volt, aki nem lett, hanem öröktől fogva létezik. Ez az, amit mi nem tudunk elképzelni. Néha megpróbálom megfeszíteni az agyam, hogy az örökké valóságot elképzelem, aminek sose lesz vége. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, egy idő után belefáradok. Mert nem tudom elképzelni. Annyira az időbe zártan élünk. De van valami, amit nem is kísérelek elképzelni, mert azt még kevésbé tudom elképzelni, hogy ami Isten létét illeti, neki nem csak vége nincsen, hanem kezdetese volt. De ez az, amire végképp beletörik a bicskánk, nem is érdemes ezzel foglalkozni. De azt viszont tudjuk, mert Isten igéje kijelentette számunkra, hogy minden, ami lett, az viszont ő általa lett. Minden, ami érték, minden, ami gyönyörű, minden, ami tökéletes. Minden, ami ünnepelni érdemes. Tehát ezen a teremtett világon minden ő általa lett. A 6. versben azt olvassuk, megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve, ez érdekes, mert ugyanez a kifejezés van. Elküldetett, létrejött, Isten által megteremtetett és szolgálatba állítatott egy ember, akinek a neve János volt. Ő maga is egy teremtmény. Ő maga is ezt mondta saját magáról, és az ige is ezt mondja róla, hogy nem ő volt a világosság. Nem én vagyok a világosság, nem az én egyházam, nem egy másik egyház a világosság. Volt egy igazi világosság, aki eljött erre a világra, Jézus Krisztus. Ő megint nem más által jött létre, ő maga mindig is létezett. Azért jött, hogy mi is részese legyünk ennek a világosságnak. És ugyanúgy, ahogy János közvetítő volt, és át, illetve Mózes közvetítő volt, átadott valamit, ugyanúgy lett János is közvetítő, mutatott valakire, Jézus Krisztusra. Az igazi világosságra, a valóságos világosságra, valami valóságosra mutatott rá János. Segítségünkre volt ebben a dologban, előkészítette Jézus útját, fölhívta rá a figyelmet. Az emberek, akik János köré gyűltek, kaptak egy üzenetet, egy hírt, egyfajta, tulajdonképpen azt is lehet mondani, izgatott állapotba kerültek, amikor azt mondta nekik János, hogy jön majd valaki én utánam. Olyan nagy, hogy én még arra se vagyok méltó, hogy rabszolga munkát végezek, és megoldjam a sarulya szíját, és megmosom a lábát. Tehát ez is lett, létrejött egy útkészítő ember, akinek a neve János. Az első rész 10. versben újra olvassuk, hogy eljött a világba az, aki által ez a világ lett, létrejött, maga Jézus Krisztus. A világ általa lett, és a világ mégsem ismerte meg őt, és nem is fogadta be őt. De akik befogadták, azok Isten gyermekeivé lettek. Megint történt valami, ami Isten cselekvése nyomán van, hogy létrejön valami, ami azelőtt nem létezett. Valami elkezdődött, aminek korábban Isten nélkül nem jöhetett volna létre. De erre még vissza fogok térni. Mert Isten megadta azt a lehetőséget a számunkra, hogyha befogadjuk őt, akkor Isten gyermekeivé legyünk. Belülünk is legyen valaki, valakivé lettünk. Mindannyian, akik befogadtuk Jézus Krisztust. Olyas valakivé lettünk, akik korábban nem voltunk. Jézus Krisztus által. Ez köt minket igazából össze. Vannak szervezeti keretek, amiben éljük a gyülekezeti életünket, és ennek van valami neve, ennek vannak szokásai, ennek van liturgiája. Nincs nekem ezzel semmi bajom, amennyiben ezek mind arra mutatnak, amit Isten hozott létre, ami Isten által lett. Mert mi is mind Isten által lettünk valakivé. És van egy nagyon érdekes, az igével kapcsolatban, aki örökké fogva létezett, és mégis egyszer használja vele kapcsolatban a Szentírás újra ezt a kifejezést, hogy lett. Mert tudnilik az ige, aki öröktől fogva létezett, testé lett. Tehát mégis volt egy időbeli aktus, amikor az örökké való nem is tudom, hogy fogalmazza meg ezt pontosan, az ő létezésében történt egy változás. Hogy a teremtő teremtett formát öltött. Emberré lett. Megjelent a számunkra. És egyszer csak megjelent az örökkévaló az időben. Az, aki nem volt kezdete, mégis lett kezdete. Az emberi létezésének lett kezdete. Karácsonykor ezt ünnepeljük. 2000 évvel ezelőtt. Körülbelül. És a 17. vers végül azt mondja, hogy Jézus Krisztus által lett a kegyelem, és Jézus Krisztus által lett a valóság. Jézus Krisztus által jött létre valami, amit mi kegyelemnek nevezünk. Nagyon nehéz terhe van ennek a szónak, mert igazából ezt a szót nekünk ünnepelni kéne, amikor meghalljuk. És gyönyörködnünk kéne benne. És boldogoknak kéne lennünk, hogy a kegyelemnek a részeseivé váltunk. És amennyiben valaki, ezt Isten igéje alapján a hétköznapi életében megéli, az ezt ünnepelni tudja, emiatt boldog tud lenni. A kegyelem Jézus Krisztus által lett, az ő kereszthalála által. Az ő kereszthalála által megint létrejött valami, ami azelőtt nem létezett. Tulajdonképpen, ahogy Jézus Krisztus keresztjét, és mindazt, ami Jézus Krisztus keresztje által lett, a Szentírás nem kisebb szóval, mint a teremtés kifejezéssel írja le. Erre mindjárt visszatérek, de van még valami, ami Jézus Krisztus által lett, és ez pedig így írja le a Szentírás, hogy igazság és valóság. Valamilyen valóság, valamilyen igazság Jézus Krisztus által lett, olyan formában, ahogy azelőtt sohasem. Isten tisztelet volt korábban, szent sátor volt korábban, mózesi törvény és az ennek megfelelő rendtartások voltak korábban. Emberek, akik Isten közelébe kerültek, és ez az Istennel való közösség, közelség, ez megváltoztatta az életüket, ahogy Jákobból lett Izrael, ahogy Mózes a 80. életévére eljutott odáig, hogy Isten tényleg megbízhatta az egyik legcsodálatosabb szabadító küldetéssel, ami ember megbízható, amivel embert meg lehetett bízni ezen a földön. És Dávid is Istennel járt, és ezért Isten szíve szerint való férfiú lett belőle. És sorolhatnám még a példákat. Mégis ezeknek az embereknek volt valamilyen átélésük, volt valamilyen ismeretük Istenről. Csodálatosan leírják. Néha megdöbbentő azt olvasni, és néha ez ugyan nem szép gondolat tőlem, nem túl kedves gondolat, de néha megkísért ez a gondolat, hogy ha a keresztények Isten ismeretben legalább addig eljutnának, ami a Zsoltárokban le van írva, az már nagy dolog lenne. Persze ez kicsi hitűség a részemről, hiszen Jézus Krisztusban valami sokkal több jelent meg. Nem azért, mert mi különbek lennénk az Ószövetség szentjeinél, a Zsoltárírónál, egyikünk sem külön nála. De egy sokkal külön valóság részesei vagyunk, ami Jézus Krisztus által lett. Minden ember ismerete Istenről valamilyen módon töredékes volt. Valamilyen módon az ő létezésének, az Isten iránt való kapcsolati készségének a korlátai közé volt zárva, hogy mennyit tudott Isten kijelenteni Mózesnek, Dávidnak, a profétáknak és a többieknek. De jött valaki, Jézus Krisztus, aki által Isten valósága olyan tökéletes és teljes és hibátlan és hiteles formában nyilvánult meg, amire addig nem volt példa, és amire nekünk igazából szükségünk volt. Olyan megdöbbentő sokszor azt olvasni, amit Jézus magáról mond, egészen addig, amíg rá nem jövünk, hogy a megértés kulcsa az, hogy komolyan veszük, hogy tényleg úgy van, ahogy Jézus mondta. Tehát amikor Fülöp azt mondta Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és akkor lényegében én ezzel elégedett vagyok, mehetünk haza, elintéztük a dolgot. És akkor Jézus azt mondja, hogy ennyi ideig veletek voltam, és nem ismertél meg engem? Ki engem látott, látta az atyát. Itt két eset van. Jézus vagy az elmebetegségig fokozódóan önhit és felfogalkodott ember, vagy az van, hogy igaza volt. Vagyis nekünk tulajdonképpen, ha azt akarjuk tudni, hogy milyen az Atya és mit akar tőlünk, akkor elég Jézusra tekinteni. Az életére, a szavaira, a tanításaira, a cselekedeteire, de mindezek fölött arra a kereszthalára, arra az áldozatra, amiért ő igazából eljött erre a földre. A zsidókhoz írt levél úgy beszél Jézusról, hogy az Atya dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Emlékszünk arra a kijelentésre, ezt Biblia olvasó emberek ismerik a Mózes első könyvében, hogy teremtette Isten az embert a maga képmására. Teológusok vitatkoznak azon, hogy pontosan mit is kell ez alatt érteni. Károli fordítás általunk jól ismert megfogalmazása, hogy képére és hasonlatosságára teremtette. Akármit is jelent ez, és akármilyen módon értelmezzük, hogy mi történt azóta az emberrel, mennyi maradt meg ebből, mennyi nem maradt meg, és milyen formában, egy biztos, volt valaki a történelemben, akire 100%-os precizitással ráillett ez a kifejezés, hogy Isten képe és hasonlatossága. Az ő dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Milyen csodálatos dolog. Ezért volt ő a világosság. Alapvetően ahhoz, hogy az ember ne járjon sötétségben, elsősorban Isten felől kell világosságban lennie. Tudnie kell, hogy kicsoda Isten. Az emberek szerte a világon Isten felől gondolkoznak, keresik őt, próbálnak fogódzót találni hozzá, próbálnak olyan módszereket találni, amivel közel jutnak hozzá, amivel a kedvére tehetnek, amivel az ítéletét vagy az átkát elkerülhetik, és így tovább, és így tovább. És mindezek az erőfeszítések mögött ott van az a kínlódás, hogy mindezzel próbálkozunk, mert igazából nem tudjuk, nem ismerjük őt. Csak nagyon homályos elképzeléseink vannak, és még ebben is igazából csak a beavatottaknak, a nagy tömeg az legfeljebb kívülről szemléli az egészet. És nekünk megadatott az a csodálatos lehetőség, hogy amikor mi Istenről nyilatkozunk, akkor van egy biztos alap, ami alapján mi bármit mondhatunk Istenről. És nem nagy képűség, hogy ezt állítjuk, mert maga Isten az, aki megjelent közöttük, a fiú megjelent köztünk, és azt mondja, hogy ha tudni akarod, hogy milyen az atya, akkor nézz rám, akkor figyelj engem. Sőt, elküldte az ő szent lelkét is, aki mindezt élettel tölti meg a számunkra, a szívünkbe írja, és személyes közösségé teszi ezeket az egyébként még mindig elvontá váló ismereteket. Tudjuk, hogy valamikor ez az ember milyen módon mutatta be az atyát. De a Szentlélek azt mondja, hogy ma megmutatom neked az atyát, aki Jézus Krisztusban megjelent. Így kapcsolódik össze számunkra Isten, mint Szent Háromság az ő kijelentésében. Még valamit szeretnék mondani, és megint arról beszélek, hogy amikor használunk ilyen szavakat, hogy a hívők egysége, ökumené, felekezetköziség, felekezet fölöttiség, a keresztények egysége, egyetemes anyaszent egyház, amikor ezeknek a szavaknak próbálunk értelmet adni, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, és nem is hiszem, hogy ennél jobb lenne, amit tehetnénk, az, hogy fölismerjük a közös kincsünket. Mert mindannyiunknak van egy közös kincse. Nem akarok beleszólni ebbe a kérdésbe, hogy az egyház mit igényeljen vissza, és mit nem. És ebben ennek megvannak a különböző állami, jogi és egyéb procedúrái. De van egy dolog, amit az egyháznak szerintem vissza kéne igényelnie, és ráadásul ennek még akadálya sincs más, mint az, hogy komolyan vegyük az ő igéjét, és leboruljunk előtte, és kérjük az ő csodálatos mennyei világosságát a Szentlélek által, és ez a közös kincsünk, a kegyelem és az igazság, ami Jézus Krisztus által lett. És hiába is próbálná a kegyelmet és az igazságot bármilyen felekezett csoport kisajátítani saját magának, nem ér el más, mint hogy nevetségessé válik, és hiteltelenné válik. Van egy csodálatos közös kincsünk. Az első rész 16. verse azt mondja, mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Az Efézusi levél második részében van egy ige, ami protestánsoknak nagyon kedves igéje, de én azt hiszem, hogy ugyanúgy szól, és ugyanúgy ereje van katolikusok számára is. A második rész 8. verse. Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Van egy csodálatos ajándékunk. Az a kegyelem, ami Jézus Krisztusban megjelent, az üdvösség, ami kegyelem által van, ajándék. És ez hit által a miénk. És Sokat gondolkoztam ezen, hogy pontosan hogy is kéne ezt érteni, hogy mit jelent az, hogy kegyelem és hit, és ez hogy kapcsolódik össze. Lehet, hogy nem tökéletes teológiai precizitás, amit most mondok, de nekem nagyon sokat jelent. Tehát, hogy Isten ajándéka, ez számomra a kegyelemre vonatkozik, ezt nem mi hoztuk létre, ezt ő hozta létre. Semmit nem tudunk ehhez hozzátenni. Ez egy tökéletes ajándékcsomag. És mit jelent hitáltal elfogadni? Számomra ennek a legszebb képe, és a legegyszerűbb, és legkönnyebben megérthető képe, ahhoz nem kell messze visszamenni, csak visszagondolni karácsonyra. Minden gyerek tudja, hogy mit kell egy ajándékkal csinálni. Ugye? Nincsenek se az bölcsödékbe, se az óvodákba, külön speciál kollégiumok, ajándék elfogadási képzés. Nem kell ebből vizsgázni, nem kell fenyegetni, hogy fogadná lesz az ajándékot. És így tovább, és így tovább. Tudják a gyerekek, hogy mit kell az ajándékkal csinálni. Spontán tudják, hogy mit kell csinálni. Sőt, azt kell mondanom, hogy rendkívül lelkesen és várakozás teljesen tudják, hogy mit csináljanak az ajándékkal. Én még olyan gyereket nem láttam, aki azt mondta volna, hogy nekem ez nem kell. Majd nyáron elmegyek dolgozni, és megveszem magamnak. Vagy hogy azt mondta volna, hogy hát én erre nem vagyok méltó. Majd hát rossz jegyeket hoztam idén, és tegyük el ezt az ajándékot következő karácsonyig, addig én igyekszem kiavítani, és akkor talán méltóvá válok rá, és elmerem fogadni. Minden gyerek tudja, hogy mit kell egy ajándékkal csinálni. Meg kell mondanom, sokkal jobban tudja, mint a legtöbb keresztény. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy olyanokká kell lennünk, mint a gyerekek. Egyszerűen fogadni azt, amit Isten akar nekünk adni. És ennek ellenére én azt állítom, magamról is beszélek, Kerekes Ernőről, nem olyan egyszerű ezt elfogadni. Mert mindaz, ami Jézus Krisztus által lett, az annyira kiülesik az eddigi tapasztalási rendszerünkön. Még azt a törvényt, amit Mózes által adatott, azt még fölfogjuk valahogy. Hogy ilyen következmény, olyan következmény, ha betartom áldás, ha megszegem átok, nem biztos, hogy egyetértek, lehet, hogy zugolodok miatta, de maga a folyamat az érthető a számomra. De mit kezdjek a kegyelemmel? Mit kezdjek ilyen igékkel, amik például a második korintusi levélben le vannak írva, akik Jézus Krisztusban vannak, azok mind új teremtések. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Tehát, még egyszer mondom, itt arról van szó, hogy volt egy teremtés, ami le van írva a Mózes első könyvében, első könyvének első részében, teremtés történet, de amikor a keresztről olvasunk, az is egy teremtés történet. Így lettünk mi új teremtés Jézus Krisztusban, akik befogadtuk őt. Isten gyermekeivé lettünk. Vagy a 21. vers, amelyik azt mondja, hogy egy kicsit most magyarázva mondom, hogy mindazt, aki én voltam, kárhozat alatt levő, Istentől elidegenedett, halott, bűnös, azt az Atya mind Jézusra vetette, és mindazt, ami Jézus volt, szent, igaz, Isten gyermeke, azt pedig én rám vetette. Biblikusan fogalmazva, aki bűnt nem ismert, az bűnné tette miértünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez az ajándék, ez ilyen mértékű, ez ilyen hatóerejű, ennek ekkora dicsősége van. És azt hiszem, hogy mennél inkább megértjük ezt, és mennél inkább az életünk alapjává válik, annál inkább tudjuk ezt megélni a hétköznapokban. Mert igaz az, hogy nem cselekedetekért kaptunk üdvösséget, hogy senki se dicsekedjék, de az is igaz, hogy viszont Isten alkotása vagyunk jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk. teremtés célja nem az, hogy Isten, az üdvösség célja nem az, hogy Isten, sem a kegyelem célja nem az, hogy Isten megsimogatja a kis buksi fejünket, hogy jó, hát tudom, ember vagy, sokat nem várhatok tőled. Hát néha védkezzel, nem baj, mondját rá. Kegyelem ennél sokkal többet jelent. Kegyelem, még egyszer mondom, nem kevesebb, mint új teremtés. És hogy mi észrevesszük és felismerjük, hogy ez 100%-osan egyesít minket, akik Jézus Krisztusban hiszünk, vagy nem vagyunk hajlandó ezt elfogadni, és szekérvárakat építünk, ettől függetlenül a dolog lényege mindig ez marad, hogy új teremtés vagyunk. Amit mi nem írhatunk felül a magunk elkülönéléseivel, emberi ötleteivel. És az egésznek a végén számomra van egy még különösebb dolog. Ugye ez a közösség azt jelenti, hogy mindannyian újjáteremtettek vagyunk, azt jelenti, hogy mindannyian megajándékozottak vagyunk, azt jelenti, hogy mindannyian kapcsolatban kerültünk Istennel valóságosan. Ez azt jelenti, hogy a fény által a világosságban járhatunk, nem botlatozunk a sötétségben, mint akik még nem a világosságban járnak. Ez azt jelenti, hogy mindannyian Isten gyermekévé váltunk, és azt jelenti, hogy mindannyian újjászülettünk felülről, Istenről. Befejezésül még egy igét szeretnék olvasni, csak azért, hogy döbbenjünk meg, és egy kicsit próbáljuk ezt a megdöbbenést odavenni Isten elé, hogy töltse meg az ő tartalmával. Számomra ilyen megdöbbentő ige, a római levél 8. rész, 29. verse, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Az eleve elrendelésbe nem akarok belemenni, különösen nem református testvérek között, de egy ennél még megdöbbentőbb dolgot szeretnék most hangsúlyozni, és kérem, hogy nagyon komolyan figyeljünk és gondoljunk bele ebbe a dologba. Tehát, az is önmagában megdöbbentő, amit a zsidókhoz itt levél mond Jézus Krisztusról, hogy ő az Atya dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Yeah. Tehát a fiú az Atya képmása. Eddig világos. El tudjuk fogadni. Istennek az az örökké való célja, te veled, hogy te pedig a fiú képmása legyél. Minden, amit az életedben cselekszik, ha szereted őt, és együttműködsz vele, azért fog cselekedni, abba az irányba fog mutatni mindaz, ami veled történik. És ami benned történik, hogy egyre jobban kiábrázoljon benned a fiú képmása, és ez egészen olyan mértékig, ahogy a fiúban kiábrázolódott az Atya képmása. Nem csodálatos elhívásunk van? Nem csodálatos, egyesítő dolog ez igazából? Ennek a fiúnak csak egyetlen képmása van. Mégis ennek a sok-sok-sok színét, árnyalatát kell, hogy külön-külön a magunk világossága szerint tudjuk bemutatni ezen a világon. Mert ez a világ sóvárogva várja a fiút. Nem elsősorban reformátusokat, katolikusokat, szabad keresztényeket, evangélikusokat, hanem a fiút szeretné látni. De Istennek ez az örök elhatározása, hogy te és én, mi bemutassuk a fiút, és legyünk a fiú képmása. Kérem, hogy így imádkozzunk. Mennyei Atyám, szeretnénk komolyan venni az igédet, amit kijelentettél a számunkra. Szeretnénk nem megmagyarázni, hogy az miért nem az, ami le van írva, hogy az miért nem vonatkozik rám, hogy miért nem tudok mit kezdeni vele, vagy csak egyszerűen nem akarunk átsiklani ezeken a csodálatos kijelentéseken. Te Isten vagy, örökkévaló, csodálatos teremtő, Ha valamit teszel, az igazán nagyszerű dolog. Az messze fölülhaladja a mi emberi elképzeléseinket. De ez mégsem azt jelenti, hogy mindig titok marad a számunkra, mert elküldted azt a Szent Lelket, hogy kijelentse nekünk. És a Szentlélek eljött, hogy kijelentse nekünk, amit elvégeztél a fiú által, akit szintén elküldtél erre a földre. Azért, hogy megismerjünk téged és a te örökkévaló akaratodat. És mi ennél nem akarjuk kevesebbel beérni. Mi nem akarunk csak közhelyekből fölépíteni valamiféle külső vallásosságot, hanem fölépíteni bennünk a fiú képmását, ahogy te szeretnéd ezt megvalósítani bennünk. És hiszük, hogy ez lesz, ami igazán teljes mértékben és tökéletesen egyesíteni tud minket. Így szeretnénk kinyitni a szívünket előtted, és várni és sóhajtozva vágyakozni arra, hogy megértsük ezt igazán úgy, ahogy szív szerint meg kell érteni valamit, hogy az életünk mozgatórugójává és alapjává váljon. Köszönöm, hogy te erre megadtad a lehetőséget Jézus Krisztusban a te szellemed által. Amen. Kérem, hogy így legyünk néhány percig, néhány másodpercig csendben. Ha valaki szeretne hangos imával válaszolni, megteheti, ha nem, akkor pedig én fogom befejezni egy közös imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiként a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.